Isten igéjét olvassuk most az Ószövetségből, Ézsaiás könyvéből, a 6. fejezet első 13 versét, ennek első részét, az első 4 versét felállva helyünkről hallgassuk meg. Uzziás király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve, palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, 2-vel arcát takarta el, 2-vel lábát fette be, 2-vel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak, szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és kérem, hogy tartsuk magunk előtt a kis lapot, amelynek egyik oldalán ez az ige van folytatólag, és majd én is fogom idézni ezeket. A lap másik oldalán pedig a vizuális típusú testvérek számára a Szentléleknek az ábrázolása, a Szent Háromság az ábrázolása a budavári evangélikus templomnak a nagyon szép üveg ablakán látható. Ha valakinek a számára nem lesz érthető, amit mondok, annak látható lesz ugye a képen ott. Talán az jobb, mint az én prédikációm. Adja Isten, hogy mégiscsak átjusson, átmenjen az ige üzenete. Nos, kedves testvéreim, hogyan láthatta a láthatatlant Ézsaiás proféta, hiszen ezt mondja, láttam az Urat. Idéztük ezt a látomást, ennek az első néhány mozzanatát láthattuk most, vagy hallhattuk most ebben az igében, és talán lelki szemeink előtt ez az egész misztikus történet szinte meg is jelenhetett. Szent Háromság ünnepe van ma, és hát föl kell tenni a kérdés, hogy tulajdonképpen mit is ünneplünk. A Szent Háromság szó így nincs a Bibliában, nincs a Szentírásban. Miféle jogcímünk van arra, hogy a Szent Háromságról beszéljünk? Hogyan lehet keresztény hitünk legalapvetőbb tétele a Szent Háromság kérdése, amit a hitvallásban, minden Isten tiszteleten, az apostoli hitvallásban elmondunk, kifejezetten a Szent Háromság hitünknek a megvallása ez. Legalapvetőbb tétel, ugyanakkor mégis a hitünk legnagyobb titka, ahol igazából azt kell mondani, hogy nincs az a teológus, nincs az az ember, az a keresztény ember, aki bármi bizonyosat is tudna mondani magáról a Szent Háromságról. Egy Istent vallunk, aki mégis három személyben létezik. Ez furcsa. A három az egyben effektus az a különféle instant anyagokból ismerős, ugye van ilyen kávé, van ilyen teja, van mindenféle ilyen három az egyben mosópor, de valójában Isten is valami ilyesmi. És kedves testvéreim, az evangélius berzsenyi Dániel megpróbálta költőien megközelíteni ezt a kérdést, és bizonyára talán elmond valamit ebből a nagy titokból, amikor Fohászkodás című versében így vall: Isten, kit a bölcs láng esze fel nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt, léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. Hát ez a napnál világosabb, hogy a nap létezik, de nem tudunk beletekinteni. És csak nagyon rafinált eszközökkel tudjuk vizsgálni ma már a napnak a felszínét, az anyagát, de bele ma sem tekinthet a fürkésző szem. Berzsenyi is belátja, hogy Isten lántásunkat éppen Isten elviselhetetlen lénye, fénye teszi lehetetlenné. Aki a napba tekint, ha ezt megteszi, azonnal megvakul, és már eleve nem láthat. Hogyan láthatta a láthatatlant Ézsaiás? Hogyan mondhatja, láttam az Urat? Hát úgy, hogy Ézsaiásnak Isten maga adta meg a látást, és pedig úgy, hogy ne pusztuljon bele. Azt olvassuk, hogy titokzatos személyek, szeráfok jelennek meg. Ez a szó azt jelenti, hogy valamiféle vakítóan fényes lények, angyalok, vagy valakik, mondjuk így közvetítők, akik az Isten fényét és valóságát valamilyen tompított formában közlik, de úgy, hogy az mégiscsak az Isten fénye marad. A szeráfok mondják el, hogy mit látna Ézsaiás, ha képes lenne elviselni a szent-szent-szent Istennek a valóságát, jelenlétét. Amikor ezt mondják a szeráfok, Ézsaiás nem látja, nem láthatja, de hallhatja. Szent-szent-szent a seregek ura. Dicsősége betölti az egész földet. És még ez a hangos közvetítés is hihetetlen erővel hat Ézsaiásra, és arra helyre, amelyben ő ott van, templomban, vagy valahol, nem is földi helyről van talán szó. Hiszen azt olvassuk, hogy megremeg a templom, az eresztékei és küszöbei megremegnek. Óhatatlanul eszünkbe jut a manapság éppen a napjainkban gyakori zivataros helyzet, ahol hihetetlen vakító fénnyel villannak fel a villámok. Utána néztem, hogy a leghosszabb ideig tartó villámlás a másodperc 10 000 részéig tart. De általában ennél rövidebb, akár a milliómod részéig tartanak ezek a villámlások. Az a fényeffektus, ami beleég a szemünkbe, de hogy ne tegyen kárt bennünk, csak milliómod részéig a másodpercnek ég. Viszont aztán jön a nagy dörgés. Az meg hosszú-hosszú másodperceig is eltarthat. Erről van itt is szó. Valami rettenetes nagy villanás az Isten jelenléte, de ebből, az ő kegyelméből Ézsaiás tulajdonképpen Isten valóságának csak a mérhetetlen, hihetetlen nagy robaját érte át, és így mégiscsak látta az Istent. Isten a hallásban teszi láthatóvá magát. És ezt nem Ézsaiás élt át így egyszer mindenkorra, hanem mindenki, aki egyszer hitre jut. Pál apostol mondja a római levélben, a hit hallásból van. Ami szent háromság hitünk is hallásból van. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem is lehet másképp. Jézus maga mondja, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Akik nem a látás alapján akarnak hinni. Mert aki lát, annak már nincs is lehetősége, hogy higgyen. Mert a látás az valami racionális folyamat. A hit pedig valami olyan csodálatos kapcsolat, ami utat teremt az Istenhez, az ember, a gyarló ember számára. A háromszor szent kijelentésre tehát, ami elhangzik Ézsaiás proféta könyvében, egyetlen kifejezés a találó és megfelelő. Szent háromság. Benne van a Bibliában? Nincs. Ez a szó. Benne van a Szentírásban? Hogy ne lenne? Az Isten csak így jelenik meg. Drága testvérek, menjünk tovább, és lássuk, hogy kit látott, és mit élt át valójában Ézsaiás. Meglátta önmagát. Jaj nekem, mondja. Átélte Isten kegyelmét. Bűnöd megbocsáttatott. Hadd olvassam a ide vonatkozó szakaszt. Ekkor megszólaltam, jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta. Íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Kit látott? És mit élt át valójában? Ézsaiás ebben a rendkívüli helyzetben önmagát látta meg. A valódi énünk meglátásához a lényünkön áthatoló fényre van szükség. Ezt jól tudjuk a gyógyászatból. A röntgensugár mutatja meg, hogy eltört-e az a csont bennünk igazán, és hogy hol tört el. És az ultrahanggal lehet, és a CT-vel, és a többféle ilyen, tulajdonképpen a fénynek, a rezgésnek különböző spektrumával lehet kimutatni azt, hogy mi van bennünk. Hát tudjuk, hogy ez mind még csak egy nagyon kis szelete annak a végtelen rezgés tartománynak, amelyben Isten valósul meg és létezik. Isten fénye nem csak az atomokig, hanem a lelkünk elemi részecskijéig hatol. Ez nagyon fontos dolog tehát, hogy itt Ézsaiás tulajdonképpen kit látott. Önmagát látta meg a saját igazi valóságában. Isten villámfényében, Isten hihetetlen velőkig, szívekig elható, ahogy mondja másutt az ige, látása, önmagunkat láttatja meg önmagunkkal. Ez az egyik, amit itt tehát el kell mondanunk. A másik pedig, hogy Istennek ez a kegyelme, gyógyító sugár. A sugárzást, a gyógyításra is használjuk, ugye a gyógyászatban. Isten kegyelme, gyógyító sugár. Oda megy azzal az égő parázssal, de az már nem elpusztító, elégető, hanem a bűnt pusztító és bűnbocsánatot jelentő parázs és sugár. És jön a következő kérdésünk, hogy mit látott Ézsaiás? Látta a bajt, amikor erre válaszul így felel, hogy engem küldj ennek a bajnak az orvoslására. 8. versben ezt olvassuk. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, ki megy el követségünkben. Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Így van, ebben az isteni erőtérben szinte kiemelkedett önmagából, és meglátta népe bűnét és nyomorúságát. A klinikai halál állapotából visszatért embereknek van néha ilyen tapasztalásuk, hogy kiemelkednek a saját testükből, a meghalt állapotukból, amiből aztán visszatérnek, ki tudnak emelkedni, és látják nem csak önmagukat, a halott testüket, hanem a környezetüket is. Ez egy döbbenetes valóság, sokaktól hallottam már én is hasonló történetet. Az is, amikor álomban látunk valamit, akkor is úgy tűnik, hogy kiemelkedünk a testi, materiális valóságunkból. Isten ezt adta meg Ézsaiásnak, és látta nem csak önmagát, hanem látta a népét, Izrael népét, azt a népet, amely rettenetes bűnben volt, amely ott állt most már 1500 éves történelemmel a háta mögött, Ábrahámtól kezdve, Isten vezetését átélve, hogy megtagadta Istent, és már elkerülhetetlen volt az ítélet. Az Istentől megragadott, a bűnbocsánatot nyert ember meglátja azokat, akiknek hasonlóan gyógyításra, bűnbocsánatra van szükségük. Napokban találkoztam Boros Lajossal, ezzel a börtönből szabadult emberrel, aki évtizedeket töltött börtönben, elképzelhető, hogy milyen bűnöket követett el, és ott a börtönben valamit átélt az Isten valóságából, mert megtért, új életet kapott. És ez az ember miután szabadult, és magára vállalta azt a plusz 10 év büntetést, amit hogyha nem val be bizonyos dolgokat, akkor elkerülhetett volna. De már megtért emberként azt mondta, hogy én ezt nem tehetem. És el kell mondanom a teljes igazságot, igen, én ott voltam annál is, annál a bünténnél. És ezért 10 évvel hosszabb ideig tartott a büntetése. Ez az ember mondja azt, hogy Hát nekem ezt nem lehet magamba tartanom. Én megláttam a magam bűnösségét, de látom a körülöttem szenvedő rabtársaimnak a rettenetes nyomorúságát. Hát segítenem kell rajtuk. És ott a börtönben már nem egy embernek tett bizonyságot. Egyszer kifejezetten egy olyan életfogytiglan elítélt mellé tették egy zárkába, erre egyébként szabadon vállalkozhatott, külön megkérdezték, hogy ki az, aki vállalja, hogy emeli a bűnöző mellé, oda megy, hogy ne tegyen magában valami kárt, hogy letölthesse az életfogytiglanit. Érdekes ez a börtönvilág. Nos, Boros Lajos vállalkozott erre. És az ember, aki életfogytiglant kapott, talán reménység van rá, hogy az Istentől örök életet kapott. De Boros Lajos azóta is a börtönökbe jár, nem mint hogyha annyira romantikus emlékek fűznék oda, azt mondja, hogy döbbenetesen rossz börtönben élni, mégis visszajár, hogy bizonyságot tegyen. Valami ilyesmit érezhetett Ézsaiás, aki megszabadult az ő bűnétől, az Isten megtisztította őt. És ez az Ézsaiás érdekes módon, aki az előbb még így kiállt, jaj, nekem bűnös ember vagyok, elvesztem, most így jelentkezik, itt vagyok én, küldjél engem. Nem a testvérek, döbbenetes dolog ez, bele kell remegnünk. Van ilyen? Hogy ne lenne? Az előbb mondtam. Lehetsz ilyen? Lehetek ilyen? De jó lenne. Mit kellett láthatóvá tennie Ézsaiásnak? Népe vakságát. 9. verstől olvasom. Isten válaszolt, menj, és mondd meg ennek a népnek. Halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülét, és közbe a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Értjük ezt? Hogy lehet, hogy ezek után az Isten ezt mondja? Nem azt kellett volna mondani, hogy Ézsaiás, menj, és hirdesd nekik, hogy én vagyok, hogy végre lássanak meg engem, hogy végre lássák azt, amit te átéltél. De nagyon jól tudjuk, hogy ez a fajta erőszakos térítés soha, de soha nem jelentett igazi megtérést az egyházban. Az Isten nem ilyen eszközt használ. Az operáló orvos nem azt csinálja, hogy egyenesen neki megy annak a beteg területnek, és vág ész nélkül, hanem valahogy talán így, valahogy megkerülő úton, valahogy provokatívan. Igen. Isten azt a parancsot adja Ézsaiásnak, hogy hagyja, sőt, inkább taszítsa a vakságba az elvakult népet. Be kell következnie a máig tartó történelmi tragédiának Izraelben. Drága testvérek, tessék a rádióból meghallgatni a híreket. Gázában mi történik? Vagy visszalapozni a történelemnek a folyamán, hogy Izrael népének mi mindenen kellett átmennie. Döbbenetesen valósul meg az, amit 2500 évvel ezelőtt az Isten Ézsaiásnak mond. Drága testvérek, Jézus is így tesz, amikor példázatokban beszél a kemény szívű Izraelnek, a saját népének. Isteni provokáció. Provokálni, első hallásra a jelentése azt jelenti, hogy valakit felingerelni, valakit szinte megtámadni, valakit szinte sarokba szorítani. Provokálni, ő ugyanakkor az Istennél azt jelenti, hogy a bűnbánatra eljuttatni. Mert bűnbocsánat nincs bűnbánat nélkül. Ézsaiásnak volt, mert első pillanatra így kiáltott fel, jaj nekem, elvesztem, bűnös ember vagyok. Nem tette ezt Izrael népe. Jézus ezért mondott példázatokat, ezért beszélt példázatokban, kifejezetten idézés Ézsaiás prófétát, hogy azért beszélek példázatokban, hogy ez az elvakult nép végre eljusson abba az állapotba, hogy nincs más kiút, csak a kereszt. Csak a teljes összeomlás, csak a teljes megalázkodás az Isten előtt. Sok elmondott példázat után Jézus maga lesz a példa, a példázat, az élő példa, a keresztre feszített, sírba zárt remény. Sokak reménye tűnt el akkor, amikor látták Jézust keresztre feszítve, az emmausi tanítványoké is, ugye, többek között. Pedig mi azt reméltük, ő fogja megszabadítani Izraelt vétkéből. És erre meghalt. Sőt, sírba zárták. Azt szoktuk mondani, hogy utoljára hal meg a remény, ugye? De meghalt. Meghalt a remény. Izrael reménysége, a Messiás. De sok keresztény ember szívében, talán már a te szívedben is haldokli, vagy meg is halt a remény, akit Krisztusnak neveznek. Mert Krisztus a remény. Isten minden reményt elvesz, hogy azt a reménységet adja, amelyik nem csalfavak remény, amely soha nem szégyenít meg. Pál apostol erről így van a római levélben, a reménység nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. És már megint ott vagyunk a Szent Háromságnál. Az Atya adja a fiút, Jézust, sírba zárja őt, hogy aztán a Szentlélek által életre keltse a reményt a bűnös, az elveszett ember számára. És az utolsó szakasz, meddig látott Ézsaiás? Meddig láthatott 2500 évvel ezelőtt egy proféta, egy egyszerű ember? Mit láthatott a jövőből? Proféta. Ez a neve, ami azt jelenti, hogy valamiféle jövőbe látó. De hát valóban láthat-e jövőbe az ember? Megkérdeztem, meddig tart ez, Uram? Ő így felelt. Míg el nem pusztulnak, és lakatlanok nem lesznek a városok, a házakban nem lesz ember, a föld pedig pusztává nem válik. Eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyott lesz az ország. Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri. De úgy, ahogy a csernek vagy tölgynek kivágás után is megmarad a gyökere. Ez a gyökér lesz a szent mag. Meddig látott Ézsaiás? A reménység távoli fénysugaráig, Krisztusig. Ez a gyökér lesz a szent mag. Mondja neki az Úr egy csodálatos képies fogalmazásban, amit Jézus Úrunk így mond az Én vagyok igék utolsójában, a János Evangélium a 15. fejezetében olvassuk, Jézus mondja, Én vagyok az igazi szőlőtő, Én vagyok az a gyökér, Én vagyok az, aki a föld alatt leszek, akit eltemetnek, és aki onnan kihajt, aki az élet reménységét adja vissza minden embernek, aki hisz ő benne, ha meghal is él. Drága testvérek, tudom, hogy ma talán kicsit gyarlóbb voltam, mint máskor, testileg is, meg nehéz volt ez a téma. Megmondom őszintén, hogy én ezzel nem tudtam megbirkózni, de a Szentlélekben bízom, a Szentlélek reménységében és erejében, abban, hogy ő mindazt, amit ma elhangzott, az átjutott hozzátok. Ott van a szívetekben, és a Szent Háromság Istenről szólt ez a mai ige, ez az Ószövetség ige. Szemünk, értelmünk fel nem foghatta, de a lelkünk képernyőjén megláthattuk a teremtő, megváltó, megszentelő Szent Háromság egy igaz Istenünket, a Te Istenedet, az Én Istenemet. Úgy legyen. Ámen. Drága Szentlélek, kérjük, hozd a Te világosságodat, világosítsd a mi elménket, hogy elvakultságunkból meglássuk azt, ami láthatatlan. És a hallott igéből élet támadjon, megláthassuk üdvösségünket Krisztusban. És egyszer együtt lehessünk Atya, Fiú, Szentlélek, Isten társaságában, mint boldog gyermekei. Ámen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Ámen.